Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Márfi Gyula veszprémi érsekkel Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm Márfi Gyula veszprémi érsekatyát a Mári Rádió veszprémi stúdiójában. A Szentírás az különösen fontos minden hívő ember életében, de minden hívő ember számára vannak olyan részek a Szentírásból, amelyek különösen fontosak, amelyek megérintik őt. Érsekatyának van-e ilyen része a Bibliából, a Szentírásból, amely különösen fontos, különösen sokat jelent?
Hát nagyon sok ilyen van, úgyhogy nehéz a választás. De arra gondoltam, hogy most Jézusnak azt a szavát választom, amelyet az őt kereső, keresztfeszítéses temetése után kereső asszonyoknak mond, hogy ne féljetek. Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Egyébként ez a két rövid szó, hogy ne féljetek, nagyon sok ószövetségi, hogy úgy mondjam, reminiszenciát, emléket ébreszt bennünk, hiszen olvasjuk azt, hogy Ábrahámot is félelem tölti el, Jákobot, amikor menekül Ézsau elől, a profétákat, magát Mózest is, Illést, vagy Jeremiás profétát, és ekkor mindig elhangzik az Úrnak az a szava, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és minden utadon megoltalmazlak téged. Kis zalai faluból származom, ahol viszonylag kevesen éltünk együtt az emberbe, ottan a kis faluban is azért bizonyos félelmek befészkelték magukat az ember lelkébe, és ezek a félelmek azért elkísérik az embert egész életében. Például az ember fél vizsgák előtt, ott ülünk szemben 4 professzorral, és nincsen senki, aki segíthetne, és ha ők nem annyira jóindulatúak, bizony az ember lelkét félelem tölti el, különösen akkor, amikor még nem is Magyarországon vagyok. Emlékszem rá, hogy amikor Párizsban a díszteremet meg kellett védenem, akkor 3 francia professzor előtt kellett számot adnom, hogy mit, hogyan és miért írtam. És ott még a nyelvi nehézség is számított meg az, hogy hát mindenki, akit ismertem, távol volt tőlem. De hát éppenséggel, amikor az ember tolják be 8 bypassos műtét előtt a tőbe, akkor is az emberben ott van a félelem. Jó, mondják azt, hogy nem kell izgulni, hiszen a műtéten átszesett emberek közül 100-ból csak 4 hal meg világviszonylatban. Pécset meg kiderült, hogy ennél még kevesebb, de hát az ember nem tudhatja, hogy nem ő lesz-e éppen a 4 közül valamelyik. És ezekben a félelmekben rendkívül jó, hogyha az ember maga mellett tudhat valakit, aki mindig vele van. Mert itt az, hogy én most hány minisztert ismerek, meg milyen kapcsolataim vannak, meg hány nyelvet beszélek, meg milyen diplomával rendelkezem, az bizonyos helyzetekben ég adt a világon, semmit nem számít. Tehát vagy megsegít a Jóisten, vagy nem segít meg. Csak ő az, akiben bízhatunk. Én egyszer hallgattam ilyen kívánságműsort a Duna televízióban, és akkor hallottam Máté Péternek a Tárd ki karjaidat című dalát, amely szintén egy ilyen félelmet fogalmaz meg, és a félelemre adott választ, amelyet én nem tudtam másképp értelmezni, mint úgy, hogy Jézus szájába adtam ezt a választ. Minden változó, sajnos változó, és te nem tudhatod még, hogy rosszabb is lehet. Minden változó, sajnos változó, egyszer megfordul a szél, és rossz hírt hoz neked, akkor tárd ki karjaidat, hívd a csillagokat, mondd el azt, ami fáj, panaszod majd hozzám eltalál. Ó, tárd ki karjaidat, hívd a napsugarat, és eljön a fény, és ha engem hívsz, eljövök én. Ó, sivár az érzelem, hogyha nem találja meg a jót, oly szegény a gondolat, hogyha nem formálja szája szót. Minden változó, sajnos változó, én a határtalan érzés múltját ismerem. Minden változó, sajnos változó, és a legboldogabb nap is rossz lesz hirtelen. És most jön megint a válasz Jézustól. Akkor tárd ki karjaidat, hívd a csillagokat, mondd el azt, ami fáj, panaszod majd hozzám eltalál. Ó, tárd ki karjaidat, hívd a napsugarat, hívd, és eljön a fény, és ha engem hívsz, hát eljövök én. Amikor az ember különösen krízis helyzetekben van, akkor nagyon jó azt tudnia, hogy volt valaki, aki azt mondta, és mondhatta joggal, hogy ne féljetek. Én a bal sikerektől nem félek, a megaláztatástól attól se nagyon félek, mint ahogy a dicséretről se szoktam elszállni, de azért félek a fájdalomtól és félek a haláltól. Még félek a saját gyengeségeimtől, saját bűneimtől, és ezekre különösen sokat jelent az, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy ne féljetek, és ez az Úr Jézus Krisztus.
A bibliai idézet, az konkrétan hogyan segít érsek atyának? Tehát mondta, hogy nehéz vizsga, vagy egy komoly műtét esetén ilyenkor fel is idézi ezt a ige helyet, ez ilyenkor eszébe jut, és ez okoz megnyugvást.
Azt nem mondhatnám, hogy így konkrétan szövegszerűen jön fel. Maga Jézusnak az alakja jön fel, aki ugye csodákat tett, aki feltámadta halálból, és aki ezért mondhatta tanítványainak, mondta Péternek is például a csodálatos halfogás után, hiszen Pétert is félelem töltötte el elsősorban a saját bűnei miatt. Megérezte, hogy aki a csodálatos halfogást igazában művelte, az valaki rendkívüli nagy ember. Talán még nem tudta, hogy Isten fia, de hogy szent ember azt érezte, és azt is érezte, hogy ő maga méltatlan ahhoz, hogy Jézussal egy bárkába üljön, és azért mondta, hogy menj el, Uram, tőlem, mert bűnös ember vagyok. És akkor Jézus neki is azt mondja, hogy ne félj. És ebben a ne félben már bent van a folytatás is, hogy ezentúl emberhalász leszel. Igaz, hogy gyarló vagy, igaz, hogy olyan vagy, amilyen vagy, de én akkor is belőled emberhalászt faragok majd. Mindannyian, akik valamilyen szerepet betültünk a életben, társadalomban, egyházban, tehát legyen valaki pedagógus, orvos, művész, vagy akármilyen egyszerű munkásember, vagy csak egy család, apa, családanya, akinek van már valami felelőssége itt az életben, az mind átéli azt, hogy önerőmből nem tudom garantálni, hogy feladataimat méltóképpen tudom majd teljesíteni, és ilyenkor nagyon jó erre gondolni, hogy Jézus azt mondta Péternek, a bűnös embernek, a gyarlónak, hogy ne félj. Akkor is emberhalász leszel.
Érsek atya, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Ma emberében is bent vannak ezek az általános emberi félelmek, a jövőtől való félelem, a bizonytalanság, az, amit itt hát Máté Péter megfogalmaz, hogy a legboldogabb nap is rossz lesz hirtelen. Tehát a jövőt azt nem láthatjuk. Mindannyian tudjuk, hogy egyszer meg fogunk halni, és nem tudjuk, hogy az majd milyen lesz a halálunk, és hogy milyen út vezet oda. Azt szerintem minden normális emberben ezzel kapcsolatban kell, hogy legyen valami félelem. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az országnak a sorsa, vagy Európának a sorsa. Ugye látjuk azt, hogy milyen bizonytalan például az a kis jólét is, ami egyáltalán most van. Ha valakinek van biztos megélhetése, ő sem érezheti biztonságban magát. Akinek rengeteg pénze van, az sem érezheti biztonságban magát, mert olyan a konjunktúra, hogy bármikor megfordulhat a szél, és rossz hírt hoznak majd nekünk, és akkor mindazok, amikben támaszkodtunk, azokat elveszítjük. Tehát a félelem például attól, hogy elveszítjük szeretteinket. Aztán a félelem attól, hogy mi magunk is, hát nem tudjuk, hogy milyen szenvedés vár ránk, milyen fájdalom. Nemrégben például Szombathelyen a székesegyházi plébánosnak, aki 50 éves korában halt meg, hogy micsoda iszonyatos fájdalmakon kellett átmennie, mire csontrákban és minden egyéb rákban, mire meghalt. És hát nem tudhatjuk, hogy mi ránk nem vár-e hasonló. Vagy nem lesz újra egy keresztény üldözés, amikor újra nem csak megaláznak bennünket, hanem akár még börtönbe is csukhatnak, vagy ki is végezhetnek. Szóval biztosan nem tudjuk a jövőt. A hívő ember azért óriási pluszban van azokkal szemben, akiknek nincs hitük. Akik Jézusban, az Isten fiában hisznek, meg vannak győződve arról, hogy az Úr Jézus feltámadta halálból. Azoknak ez egy óriási támaszt jelent, bármi nemű félelemmel szemben. Emberileg számomra az Úr Jézus feltámadása biztosabb, mint az, hogy egyáltalán élt. Vagy az, hogy mi itt vagyunk. Mert mindenre azt lehet mondani, hogy csak egy optikai csalódás. Az indiaiak például, a hinduizmusnak van egy olyan irányzata, amelyik szerint minden csak optikai csalódás, és csak egyetlen valami létezik a Brahman. Jézus olyanokat tanított, amik hihetetlenek voltak. Ott, abban a világban, amelyben Jézus élt, azt mondani, hogy hogy én is az Atya egy vagyunk, vagy hogy aki engem látott, az Atyát is látta, még mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ilyeneket mondani, ez a legjobb szándékú zsidók számára is hihetetlen volt. Aztán tanítani azt, hogy szeressétek ellenségeiteket. Abban a világban, ahol ma is a bosszúállás nem csak, hogy nem számít bűnnek, hanem szent kötelesség. Abban a világban, ahol az volt a felfogás, hogy a gazdagság az Isten ajándéka, meg a hosszú élet és a egészség, a betegség, főleg a lepra, meg a szegénység az Isten büntetése. Azt mondani, hogy boldogok vagytok, ti szegények, mert tétek a mennyek országa. Azt mondani, hogy aki követni akar engem, vegye föl minden nap keresztét, és úgy kövessen engem. Hát ki az az ember ma is, aki, úgy mondjam, ugrik ezekre a jelszavakra. Most a Jézus pedig ilyeneket hirdetett, amik elfogadhatatlanok voltak a zsidók számára, botrány, ahogy Szent Pál írja, zsidók számára botrány, a görögöknek vagy a pogányoknak meg ostobaság. És akkor Jézust megölik, keresztre feszítik, és minden az ő ellenségeit látszott igazolni. Akkor hogyan lehet azt elképzelni, hogy az apostolok nem mondták azt, hogy ez a Jézus, amíg élt, önmagát nem tudta megvédelmezni. Hát most menjünk mi a nagy világba, és bízunk benne, hogy most miután már meghalt, majd megvéd bennünket. És hát Jézus, ez a Jézus, amíg élt, egyetlen népet nem tudott megtéríteni. Most, hogy már meghalt és eltemettük, most fogjuk majd mi az ő nevében az egész világot bejárni és tanítványává tenni. Ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog volt, ha nem győződnek meg arról, hogy Jézus valóban győzött a halálon, akkor ez elképzelhetetlen. De Szent Pál világosan megírja, megjelent Péternek, megjelent a 12-nek, aztán megjelent egyszerre több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek, írja a korintusiaknak 15. fejezetben, és ezt a levelét az 50-es évek közepén írta. Tehát körülbelül 25 évvel Jézus halála és temetése után. Tehát, és azt mondja, legtöbben az 500-ból még élnek. Aztán végül írja, hogy végül, mint utolsónak megjelent nekem is. És Szent János pedig világosan megírja az első levelében, hogy amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Ennél világosabban nem lehet elmondani, hogy emberek, mi nem fantázia terméket akarunk nektek eladni. Ahogyan hát ugye sokan gondolják, hát Adinak is vannak ilyen ostoba kifejezések, hogy ez a szép rege valósággá válna, hogy a rege a csoraszarvasról ez jut az embernek az eszébe. Vagy azt mondja, hogy szép elgondolás volt egy Jézus, ki Krisztus volt és lehetett, szerette az embereket. Hát ha Jézus történetet csak rege, akkor legjobb becsukni a boltot és kiüríteni a templomokat is, és valami raktárt csinálni belőlük. De hát nem ez a helyzet. Apostolok elindultak, és hatalmas eredményeket értek el már. Néró császár idejében, 64-ben már, ahogy egy pogány történetíró, Tacitus írja, inges multitódor, nagy tömeg ment Jézusért a halálba. És hát ma is vannak még kiváló emberek is, akik meg mit a híres tudósok, meg művészek, meg sportolók, akik még tanúságot tesznek arról, hogy hisznek Jézusban. Tehát ez mind nem történhetett volna meg, hogyha Jézus nem támadt fel a halálból. Természetesen kellett hozzá, és hogy ha nem jelenik meg a tanítványainak. Persze kellett hozzá a Szentlélek eljövetele, de a Szentlélek nem a semmire épített, hanem azokra a tapasztalatokra, amelyek a feltámadt Jézussal való találkozástból adottak. Tehát Jézus feltámadt a halálból, ahogy Szent Pál apostol mondja, és azért bár a róla szóló tanúságtétel egyeseknek botrány, másoknak meg oktalanság, de számunkra, akik hiszünk benne, ő Isten ereje és Isten bölcsessége. Ugye az, hogy most már az emberek azt se fogadják el, hogy ők most fiúnak vagy lánynak születtek. Majd ő eldönti. És sok minden, de hát be kell látnunk azt, hogy sok minden nem tudunk eldönteni. halálunkat, életünket nem tudjuk eldönteni. Nem azért születtünk, mert meg akartunk születni, és nem azért fogunk meghalni, mert meg akarunk meghalni, mert meg akarunk halni, hanem akár akarunk, akár nem meg fogunk halni, akár akartunk, akár nem megszülettünk, és rengeteg dolog van, amit el kell fogadnunk. Tehát a gyerekektől most már csak azt kérdezik meg, hogy akar-e ittalra járni, vagy nem. De azt miért nem kérdezik meg tőlük, hogy akarsz-e matematikát tanulni, vagy nem. Miért nem kérdezik meg a gyerekektől azt is, hogy milyen számrendszerben rohadt az kisfiam számolni. Kettesbe, tízesbe, esetleg 16-osban. Vannak dolgok, amiket nem lehet, amikben nincs jogunk, vagy nem tudunk dönteni, és hát azért logikus, hogy elfogadjuk azt, hogy van egy erkölcsi törvény, amely Isten részben a teremtésben, a természettörvényben elénk ír, részben Krisztus számunkra, és el kell fogadnunk. És akiben nincs annyi alázat, hogy ezt elfogadja, az nem fogja Jézus feltámadását se elhinni. Még akkor se hinni el, hogyha megjelennek. Én nekem igazában olyan rendkívüli nagy élményeim nem voltak. Tehát az én életemben nem volt nagy megtérés sem. Vallásosan neveltek, és tulajdonképpen dacárak a fájdalmas és nem szándékos kételkedő periódusok dacára én azt lehet mondani, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgással haladtam a hivatásom felé, és a mai napig ezen az úton vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de mondjuk olyan nagy megtérésem nem volt. Számomra például a gyermekkori karácsonyoknak az emléke, aztán egy-egy szép liturgiának az emléke. Most is az, hogyha mondjuk egy szentmise, egy liturgia szépen sikerül, mondjuk egy papszentelés például, vagy főleg ilyen karácsonyi, vagy ilyen húsvéti, nagyheti liturgia, az kicsit úgy van előttem, hogy az önmagában olyan az ember érzi Istennek a közelségét. Az, hogy ez nem magától sikerült úgy, ahogyan sikerült. Néha azt is észreveszem magamon, hogy tulajdonképpen nem mindig, de van úgy, hogy úgy érzem, hogy többet tudok nyújtani, mint amit ténylegesen tudok. Ez valami különös kegyelem, hogy amikor magamban vagyok, akkor szinte olyan tudatlannak és butának érzem magamat, és amikor meg kell szólalnom, akkor még mégis tudok bizonyos gondolatokat továbbadni. És az, hogy vannak olyan hallgatók, akik meghallgatnak, ez is számomra egy isteni bizonyíték, inkább így mondom. Igazában mondjuk kudarc élményem sokkal kevesebb van, mint pozitív élményem. Hivatásom gyakorlásával kapcsolatban, tehát azért minden okom megvan rá, hogy Istennek hálát adjak. Tehát, hogy ne zugolódjak, ne elégedetlenkedjek, és hogy ezt a hungaró pesszimizmust ezt ne tegyem magamévá, hanem inkább optimistán lássam a világot. Ugye a magyar ember az sajnos hajlik a pesszimizmusra. Jellemző, hogy amikor elnyertük a szabadságot 89-ben, akkor is inkább az volt a vezérszó, hogy ez sincs meg, az sincs meg, semmi sincs meg. Még most is sokan még visszasírják a Kádár korszakot. És az például, hogy elnyertük a szabadságot, azt nagyon sokan semmire se értékelték. Az, hogy például a Vasmegyei Rönökön az ország határtól 7 méterre egy teljesen romossá vált gyönyörű templomot tudtunk osztrák-horvát-magyar összefogással restaurálni, és Szent Imre tiszteletére újra szentelni, és hát ottan volt, aki Ausztriában volt, aki Magyarországon, és úgy ünnepeltünk együtt ott a határon, ahova pár évvel azelőtt még amit pár évvel azért még meg se közelítettünk. Nem látszott az a kitörő öröm az embereken, hogy milyen jó, hogy ezt most már megtehetjük. Mind a zsidók, amikor kivonultak Egyiptomból, és mindig a negatívumokat hánytorgatták fel, és nem értékelték a szabadságot. Tehát ez a bűn, ez minket is érint. Jellemző, hogy a Bibliából is azokat a mondatokat, amelyek pozitívek, amelyek örömet sugároznak, és optimizmust, azokat mi magyarok rendre negatív értelemben használjuk. Hadd mondjak el néhány példát. Ugye hallottuk most nemrég, hogy mondja keresztelő Szent János, hogy halljátok, hogy a proféta a pusztába kiáltónak a hangját, minden hegyet hordjatok el, minden völgyet töltsetek fel. Akkor hangzik el először, amikor a zsidók a babiloni fogságból hazamehetnek. És szimbolikusan mondja a proféta, hogy töltsétek fel a völgyeket, és hordjátok el a hegyeket, hogy a választott nép egyenes úton mehessen vissza a hazájába. Tele van az egész örömmel. Keresztelő Szent János ezeket a szavakat a bűnnek a hegyeire és a mulasztásoknak a völgyeire érti, hogy ezeket hordjuk le, ezeket töltsük fel. Tehát egy pozitív mondanivalót hordoz a pusztában kiáltott szó. Mi pedig, ha azt mondjuk valamire, hogy pusztában kiáltott szó, az körülbelül annyit jelent, hogy falra hány borsó. Tehát ami a Bibliában pozitív mondanivalót hordoz, azt mi negatív értelemben használjuk. Vagy például, ha egy fiatalember későn ér haza, és az édesanyja megszidja, akkor azt mondja barátainak, hogy az anyám hegyi beszédet tartott nekem. Hát biztos, hogy nem a nyolc boldogságra gondol az illető, hanem arra, hogy jól leteremtettek. Valamire azt mondjuk, valamit már végképp elrontottunk, ugye arra azt mondjuk, na erre már keresztet vethetünk. Pedig a keresztvetés milyen csodálatos, pozitív dolog. És például, ha az Úr Jézus mondja azt, hogy legyünk alázatosak, ne kürtöltessünk magunk előtt, ezt így fejezi ki, hogy ne tudja a jobb kezet, hogy mit cselekszik a bal. És ha mi azt mondjuk valakire, hogy nem tudja a jobb keze, hogy mit cselekszik a bal, ezen azt értjük, hogy össze-vissza csinál mindent, összekever mindent. Tehát megint, ami pozitív volt, azt mi negatív értelemben használjuk. Ezért kellene tanulnunk magát az Úr Jézustól, ki viszont nehéz helyzetekben is, emberileg kilátástalannak látszó helyzetekben is csodálatos dolgokat tudott mondani. Amikor például közel állt már az elítéltetése, halálra ítélése, akkor azt mondja, hogy ítélet van most a világon, most vetik ki a világnak a fejedelmét. Mert Jézus tovább lát a holnapi napnál, tudja már a holnap utánt is. Tehát az ördög ugyan most győzött látszólag, és őt halálra ítélik, de valójában az ördög önmaga felett mondta ki az ítéletét. Vagy amikor már közel van Jézusnak a megaláztatása, az utolsó vacsorán azt mondja, hogy most dicsőül, elérkezett az óra, most dicsőül meg az ember. Mert tudja, hogy a megaláztatás után jön majd a feltámadás, dicsősége, és az, hogy milliók és milliók lesznek, akik majd őt valóban imádni fogják. Vagy a kereszten is, ugye amikor közel van a vég, akkor nem azt mondja, hogy mindennek vége, hanem azt mondja, hogy beteljesedett. Mert tudja, hogy ő megcselekedte mindazt, amit a mennyi atya tőle kívánt, és ezért várja őt majd a feltámadás dicsősége, és várja az egész életművének a kiteljesedése. Tehát ezt a jézusi optimizmust, ezt kellene nekünk is magunkévá tennünk. És nem csak a negatívumokat látni, hanem látni azt, hogy ugyan a Biblia lapjai át vannak áztatva vérrel és könnyekkel, ez kétségtelen, de azért a kiinduló pont, a kezdet az a teremtésé. És az utolsó szó pedig azt, hogy jöjj el, Uram Jézus. A feltámadt Jézusnak a várása. Tehát az üdvösségre való készülődés.
Márfi Gyula veszprémi érsekkel Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.
Mária Rádió. A Mária Rádió ifjúsági műsorai minden héten pénteken jelentkeznek 20 óra 16 perckor és 21 óra 5 perckor. A műsorokban a Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium és a szombathelyi Boldog Brenner János Gimnázium tanulóival találkozhatnak. Emellett bekapcsolódhatunk Íj és Csenge és Kovács Barna kulturális műsorába, illetve ebben az időben hallható a Szólj be a papnak című sorozat is a Mária Rádióban. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.